a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felgyújtottak egy templomot Kárpátalján, majd azt írtak rá, hogy késegyre a magyarokat, illetve magyarok takarodjatok. Az incidenst Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán, emellett egy képet is közzétett a lángoló épületről. A Palágy Komoróczi görög katolikus templomban történt a gyújtogatás, kényszersorozás, emberölés, templomgyújtogatás, úszítás, megfélemlítés, ez mind a mieinkkel, a magyarokkal történik Kárpátalján, nem fogjuk hagyni, számíthattok ránk, írta a kormányfő. Ismét berendelték Ukrajna magyarországi nagykövetét a külgazdasági és külügyminisztériumba, ezúttal a Palágy Komoróczi templom felgyújtásának ügyében, amelynek helyreállításához azonnal átutalja a kormány a szükséges összeget, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter emlékeztetett, 10 éve, hogy szisztematikusan törvényekkel elkezdték visszaszorítani a magyar anyanyelvhez való hozzáférés lehetőségét és elvenni az anyanyelven való tanulás lehetőségét, így kezdődtek ezek a támadások. Elítélte, hogy az európai politikai vezetők félrefordítják a fejüket, utasítást adott arra tehát, hogy a helyreállításhoz szükséges összeget haladéktalanul utalják át. A kormány kitiltotta azt a 3 a kényszersorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akiknek szankciós listára helyezését előző nap kezdeményezte az Európai Uniónál, közölte Szijjártó Péter. Az ukrán szárazföldi haderő személyügyi főnökéről, a nyugati műveleti parancsnokság parancsnokáról és a Védelmi Minisztérium mozgósításért felelős főosztályvezetőjéről van szó. Rámutatott, az Európai Tanács jelentésében is megerősítették, hogy az országban a sorozás során előfordul fizikai erőszak és kínzás is. Kárpátalja nincs egyerül, Magyarország kiáll a magyarokért, írt a Súlyog Tamás köztársasági elnök a Facebookon. Biztos vagyok abban, hogy a Palágy Komoróczi görög katolikus templom elleni aljas támadás és a magyarok elleni uszítás minden jó érzésű embert nemzetiségtől függetlenül mélyen felháborít, fogalmazott az államfő. A kormány abban érdekelt, hogy a politikai nézetkülönbségek ellenére is jó lehessen az együttműködés Magyarország és Lengyelország között, viszont a jelenlegi varsói vezetés láthatóan ebben nem érdekelt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A budapesti lengyel nagykövet végleges hazarendelésével kapcsolatban Szijjártó Péter azt mondta, a jelenlegi lengyel kormány egy háborúpárti kabinet, mi pedig egy békepárti kormány vagyunk. Új dimenzióba lépett az együttműködés Magyarország és Üzbegisztán között azáltal, hogy azt két friss megállapodással kiterjesztették az energetika területére is. Ezt Szijjártó Péter a 10. Magyar-Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság ülése után jelentette be. Befejeződött a pályázatok elbírálása a Napenergia Plus programban, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A kormány a napelemes rendszerek és energiatárolók beszerzési és felszerelési költségeinek 2/3 vállalt át a nyertesektől. 21.228 család nyert el, összesen 86 milliárd 600 millió, átlagosan több mint 4 millió forintot. A klímaváltozás miatt elkerülhetetlenül szükséges mesterséges vízpótlás a táj természetes alkalmazkodó képességét segíti, jelentette ki a mezőgazdaságért felelős államtitkár Jászkis érközelében a Vizet a tájba program keretében a Hanyéri csatornán zajló munkák helyszínén. Huba Imre szavai szerint a kormány időben lépett és az aszályvédelmi akcióterv keretében 4 milliárd 700 millió forint azonnali forrás biztosított a szükséges vízpótlási és a kapcsolódó meder, illetve partrendezési munkák elvégzéséhez. Bár múlt héten a júniusi rendkívüli szárazság után számottevő csapadék érkezett, és az aszály nagy területen mérséklődött, vagy meg is szűnt, sokfelé lenne szükség még további csapadékra, írta a Hungaromet ZRT a friss agrometeorológiai elemzésében. A középső és a keleti ország részben többfelé a 20 mm-t sem ért el az elmúlt időszak esőmennyisége, miközben sokkal jobb lett már a helyzet a Dunántúlon, illetve Észak-Kelet-Magyarországon is. Dinamikusan bővült az elektronikus fizetési forgalom tavaly, mondta el a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúráért felelős ügyvezető igazgatója a jegybank éves fizetési rendszer jelentését bemutató tájékoztatón. Több mint 200 millióval emelkedett a tranzakciók száma egy év alatt, összesen több mint 2,5 milliárd elektronikus fizetés történt. A fizetési műveletekben a bankkártyás tranzakciók domináltak, ismertette Barta Lajos. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható majd a folytatásban, de északkeleten-keleten időszakosan össze is állhatnak a gomoly felhők, így elszortan előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél pedig továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Emlékek közt kell kutas, hogy a szédült vakációt mutas, de álló voltál, én meg ülő utas. 40 fokban zakatult, 40 szív feléd araszolt, 40 búgó hang hozzá odaszólt. Hadd tanjon le mellém e helyét, a legékesebb, de rád dőlve mondtad az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet van nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. És nincs annál édesebb, aki száki nálad esélyesebb, de hely szabad, de az én ölemben a legkényelmesebb. Hiába ültem súlytalan, világ űrbe képzeltem magam, attól a pillanattól elállt minden szavam. 40 lélek kirepett, 40 vágynak hűlt helye lett, 40-en akartak belőled egy szeretet. Hiába volt minden kivál az enyémnél szélesebb, de azt mondtad nekik az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet van nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. Ha nincs nálam szemérmesebb, szavaimnál se kélyesebb, átértékelődik, mi a leglényegesebb. Mert nincs annál édesebb, aki száki nálad esélyesebb, minden hely szabad, de az én ölemben a legkényelmesebb. Nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. Nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. Hiába van nálam szellemesebb, hiába van nálam érdekesebb, ha az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet szellemesebb, lehet érdekesebb, lehet szerelmesebb, lehet értékesebb, mert az én ölemben a legkényelmesebb.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány vezetője, jó ember díjban részesült, emellett rászoruló emberekről, nekik szóló szolgáltatásokról, szociális farmokról, társadalmi vállalkozásokról és előállított termékekről is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! Thank you. Szeretettel köszöntelek, Laci, a Zoom vonal túlsó végén, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Én mindig is tudtam, hogy jó ember vagy, most már papírod is van róla. Szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz, amit a napokban kaptál és vehettél át, mesélj.
Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, a gratulációt. Nekem is egy meglepő történet, amiben belecsöppentem. Meghívtak egy szakmai rendezvényre az ország másik végébe, tehát Pécs mellé, egy közösség, ahol volt annyi mézes madzak, hogy ott egy általunk is ismert és általunk is így szakmailag támogatott a Szociális Farm kapcsán egy fogyatékos intézmény van, ahol nappali ellátás és egy kis bentlakás is van, egy kis kerttel, egy családi kezdeményezés. És én az elmúlt időszakban elég sok ilyen családi kezdeményezéshez mentem el, próbálom őket is támogatni, hogy induljanak el ilyen szociális farm létrehozásán, ahol a foglalkoztatás egy értelmes napi tevékenység, egy kihívás, és hogy ebbe az irányba mozduljanak el. És akkor a másnap azt mondták, hogy lesz egy szakmai rendezvény egy újságíró emlékére, aki annak idején nagyon sokat segített itt a közösségeknek, és akkor elindult a rendezvény, és elmondták, hogy akkor ők egy díjat fognak átadni, és felolvastak díjazottakat, jelölteket, akik önmagukban mindegyik érdemes egy ilyen elismerésre, és a végén engem is felolvastak, hogy én is jelölt vagyok, és akkor azt mondták, hogy én kapom ezt a díjat. Ott az előtte fél órában ott már nagyon necces volt ott a történet, ott látszott, hogy valamit ott próbálnak bújtatni, de tényleg egy nagyon kedves esemény volt. Ami nekem nagyon meghatározó ebben, hogy nem egy olyan elismerés, amiről sokat lehet olvasni az újságban, mint mondjuk egy állami kitüntetés, hanem egy olyan emberi közösség fogott össze, akik egy kollégájuknak, egy barátjuknak az emlékére, aki önmagában is az életútjában elismerésre volt érdemes, az ő emlékét ápolják azzal, hogy létrehozták ezt a jó ember díjat. Az özvegye ott volt, aki már egy nagyon idős hölgy, valamint annak idején felkértek egy szobrászművész hölgyet, aki pécsi születésű és Németországban alkotott, ott vannak nagy köztéri szobrai is, egy ilyen világvándor, és ő a saját kezét mintázta meg, az a jó ember díjnak, amit évente egyszer kiöntenek bronzból, és ez a hölgy tavaly ment el a világból, és az örökösei eljöttek, akik ugyanúgy fontosnak tartják, hogy ennek a hölgynek is részben egy emlékműve, ami minden évben megjelenik ezen a díjátadáson, és én azt látom, hogy itt vannak újságíró kollégák, hiszen a Káplár László MTI tudósító volt elsősorban, és egy nagy nyitott világszemlélettel élő ember volt, hogy azok az újságírók, akik aktívak voltak mondjuk 30 évvel ezelőtt, ők hogyan keresik meg azokat a személyeket és a személyek által társadalmi ügyeket, amit az ő fogalmazásuk szerint társadalmi kultúraváltás. Tehát ebben a jó ember díjban van, aki mondjuk néprajzkutató, van, aki, mint én, ilyen szociális ügyeket, van, aki oktatási ügyet visz. Tehát nem egy szigorú zárt kategória, hanem mindenképpen valami emberi szemléletváltás, valami olyan gesztus odafigyelést próbálnak értékelni és díjazni, amit fontosnak tartanak, mint alapvető emberi érték. És számomra pont ez adta meg ennek az elismerésnek az óriási nagyságát, hogy fontosnak tartották azt a munkát, amit én nagyon messze tőlük az országnak a másik végében végzek, és ez a fajta tevékenység, ez eljut odáig, hogy egy teljesen idegen környezetben figyelmet kapjon. A másik vetülete pedig az, hogy amit én is próbálok valahogy képviselni, hogy a fogyatékos emberek ügye az nem csak a szűk családokat érinti, hanem ez egy egész társadalmi ügy, maga az, hogy szolidárisak vagyunk, és el szoktam mondani azt, hogy például az integráló iskola, egyre többen kerestek meg, hál' Istennek, ilyen környezetből is, hogy az nem mindig a fogyatékos embernek jó. A fogyatékos gyerek lehet, hogy szenved egy integráló iskolában, de a korosztályos közösség megtanul problémát megoldani. Azzal, hogy együtt kell tanulni, együtt kell iskolába járni, és speciális szükségletű valakivel, és akkor az ő egyéni probléma megoldó képességük az, hogy mindig lesznek akadályok az életben, amikkel meg kell küzdeni, és akkor beszélgetni róla, keresni a megoldásokat, ezt a képességet is tudja egy integráló iskola kifejleszteni. És azt gondolom, hogy ez a fajta holisztikus szemlélet az, ami mondjuk most elismerést kapott.
Menjünk vissza a történeted elejére, hogyan is kezdődött ez a szemléletváltó életforma, életmód?
Valójában nekem a gyökerek azok Erdélyből indultak, tehát én egy olyan helyen nőttem fel, ahol a Partiumban, ahol különböző etnikumok együtt éltek, tehát együtt nőttünk fel ruszin, rutén, ukrán, orosz, román, cigány, zsidó emberekkel, és egymásra voltunk utalva, és ahogy mi tudtunk együtt élni, ahogy mi tudtunk valahogy meglenni egymással, hiszen mindenki egyformán szegény volt. Maga az ellenségeskedés az a magasabb politikai szinteken volt meg, tehát a mi egyszerű emberek szintjén, ha valaki beteg volt, akkor lehet, hogy más nyelvet beszélő idős néni áthozta az utolsó almáját is, hogy a szomszéd gyereknek a lázát tudja csillapítani. Tehát én innen nőttem föl, és ebben volt egy nagyon fontos szolidaritás is, hogy nálunk például minden héten bekopogtak, volt két olyan nap, amikor édesanyám mindig kiadott csomagot az ablakon, ő összegyűjtötte a szomszédoktól, a családoktól, volt benne ruha, volt benne élelmiszer, és voltak, akik hozzánk jártak csomagért, télen meleg ruhát, plédeket gyűjtött, tehát egy mini szociális intézményt működtetett az anyukám, és ő egyébként könyvelő volt egy árvaházban, tehát én, amikor bejártam hozzá, én láttam a nagyon kemény szituációkat, nekünk ez volt a normalitásnak a része. És akkor, amikor nekem problémáim voltak tinédzserként már a román állami hatóságokkal, a szekuritátéval, az én fedősztorim az volt, hogy az idősek otthonában, ami a szegényház volt, és az emeleten pedig ott voltak a fogyatékosok bezárva, pszichiátri beteg értelmifogyatékosok, én ott oda jártam be önkéntesnek. Nekem ez volt az a motiváció, hogy én ezen szerettem volna változtatni. És a változtatás pedig nagyon fontos volt, hogy nem az intézményes jelleg, hanem mindenképpen valamilyen olyan emberléptékű megoldás, ahol azt keressük, hogy azok az emberek, akikről azt hittük, és annak idején azt hittük a kemény kommunizmus alatt bezárt, kasztrált, egy pendelyben együtt élő 40 emberi sorsnak, akiknek gyakorlatilag egy gettóban voltak bezárva, hogy vajon nekik mi értelme van az életüknek? Vajon a Jóisten miért hagyja, hogy az ő angyalai szenvednek, ezt mondjuk a Ferenc pápának a szavaival élve, erre keresünk valamilyen megoldást, és ezen mi hogyan tudunk változtatni, akik ezzel szembesülünk. És ennek a változtatásnak az a számomra a lényegisége, hogy legyen értelme felkelni reggel. Tehát nem elég az, hogy fedő van a fejük fölött, meg adunk x kalória élelmiszert, hogy életben tartsuk őket, hanem valamilyen cikrát tudjunk adni, hogy legyen értelme a hétköznapi életüknek, és én ezt a foglalkoztatásba találtam meg. Nem titok, hogy ez nem az saját találmányom, hanem én annak idején a 92-93-ban egy ösztöndíjjal voltam kint Angliában meg Írországban, és ott láttam ilyen szociális farmot, ahol a fogyatékos emberek részt vettek az ő ellátásuk megtermelésében, tehát az élelmiszer előállításában, meg olyan műhelyek, munkákban, hogy például, mit tudom én, erdőgazdálkodás, és ott is a kandallóban fával fűtöttek, és láttam, hogy ez terápiás szempontból is nagyon fontos, hogy ők aktív részesei egy közösségnek, ahol ők kiveszik a részüket a közösségi értékek termeléséből. És ezt szerettem volna visszaköltözve először Erdélybe, aztán itt Magyarországon meghonosítani, és hát azért kellett 2,5 évtized, hogy ez összejöjjön. Most már mi segítünk másoknak, hogy ez a modell működjön. Maga a szimbiózis alapítvány jelen pillanatban 550 fogyatékos ember tehát el mindenféle szolgáltatásokkal. Több mint 250 fogyatékos ember dolgozik nálunk, munkaszerződéselők, adófizető állampolgárok. És egy 8-10 fős csoportokban vannak beosztva, és nálunk is van fafeldolgozás, hiszen a legtöbb épületünket fával is fűtjük, 300 adagos konyhánk van, állatokat tartunk, sajtüzem, lekvárüzem, kertészetet. Nagyon sok olyan tevékenység van, ahol mindenki számára igyekszünk megtalálni a megfelelő munkahelyet. Lehet, hogy valaki nem tud írni, olvasni, vagy lehet, hogy valakinek olyan szükségletei vannak, hogy abba is kell neki segíteni, hogy reggel milyen ruhát vegyen föl, mert nem tudja eldönteni nyáron, hogy a téli kabátot fel kell-e venni, vagy sem. De hogyha ebbe kap segítséget, de utána be van abba tanítva egy folyamatot, hogy ő végigvigyen, abban ő teljes biztonsággal fog tudni működni. És ez a fajta gyógypedagógiai szemlélet az, ami megjelenik, ami felnőtt fogyatékos emberek ellátásában, és azt látjuk, hogy ez a fajta szociális farm, ahol mindenki számára megtaláljuk az aktív értékteremtő munkát, ez nem csak a fogyatékosoknak jó, hanem szenvedélybetegeknek, akár idős ellátásban is, hogy valamilyen aktivitás legyen, Most azt olvassuk a nemzetközi szakirodalomból, hogy például a demenciának a kezelésében mennyire fontos az, hogy legyenek ilyen szociális farmak. Mondok egy konkrét példát, hogy lehet, hogy fogyatékos emberek látják el az állatokat, meg a kertészetet, de demens betegek, akik mondjuk nem ismerik meg a családtagokat, meg nem tudnak az elmúlt 5-10 évre visszaemlékezni, de egy ilyen szociális farmon emlékeznek arra, hogy gyerekkorukban ők is mondjuk szekeren ültek, és lovat vezettek, vagy tyúkot etettek, és ezek az emlékek tartják őket szinten, tehát egy állapot javulás nem biztos, hogy várható, de egy állapot romlás sem, tehát egy szinten tartást tudnak elérni, ahhoz, hogy ők ne rohamosan épüljenek le. Tehát maga a történet is tovább tud folytatódni, de láttam például Ausztriában nagyon jó megoldásokat, ilyen drogmentő, szenvedélybetegeket segítő szociális farmokra, vagy éppen menekülteket befogadókra, tehát lehet tágabb környezetben is gondolkodni, és azt látjuk, hogy a felnövekvő generáció, a diákok, akik hozzánk járnak, akár önkéntes munkákra, akár közösségi programokra, rácsodálkoznak arra, hogy egyrészt így a paradicsom az nem egy műanyagrekeszben terem, a másik pedig az, hogy a fogyatékos emberek, akik dolgoznak, mondjuk bemutatják, hogyan kell kenyeret sütni, vagy hogyan kell sajtot készíteni, vagy éppen kecskét fejni, ők nagyon fontos mesterek az adott szakmában. És ez egy pozitív ivástranszfer, és meg tudják érteni, hogyha mindenkinek megtaláljuk a megfelelő ember a megfelelő helyre, megfelelő munkahelyre, akkor egy jobb világot tudunk közösen építeni.
A szociális farmmal kapcsolatban törvénymódosításokat is készítettetek elő, segítettetek a döntéshozóknak.
Köszönöm a kérdést, ez most éppen nagyon aktuális és nagyon fontos, el is mondom miért, de ha egyet visszalépünk, nekünk 7 év lobbing van abban, hogy a szociális farmot segítő jogszabály kijöjjön. Nagyon sok tanulmány, nagyon sok ajtón kopogtatás, tárgyalás előzte meg, tényleg 7 év. Előtte az volt, hogy mezőgazdaságon élelmiszer termelni az ágazatban vagy magánszemély, őstermelő, kistermelő, családi gazdaság tudott, vagy mezőgazdasági üzem. Mi az alapítvány mezőgazdasági élelmiszergyártó üzemet hoztunk létre, mert mi nagyon eltökéltek voltunk ebben a szándékban, hogy ezt meg kell valósítani, de nem ez a járható út, amikor az ember üzemet épít. Az nem egy ilyen közösség alapú gondolkodásmód. És ezt próbáltuk bemutatni, hogy ahhoz, hogy a fogyatékos emberek is kis közösségben egyszerűsített módon tudjanak gazdálkodni és élelmiszert termelni és értékesíteni, ahhoz a közösség alapú mezőgazdasági fogalmat kell valahogy létrehozni. És hál' Istennek másfél évvel ezelőtt módosult a kistermelői rendelet. Most már akár egy szociális intézmény, egy alapítvány, egy ilyen jogi személy is lehet kistermelő az adott kistermelői kategórián belül. És ezzel például az is megoldódott, hogy mondjuk, ha egy idős otthonba két évvel ezelőtt beköltözött egy idős néni, és termelt egy paradicsomot, vagy egy iskolában, egy tankertben salátát, azt nem lehetett megenni. Tehát jogilag tilos volt. Ha valaki megtette, akkor azt a szürke zónába tette meg, mert a közétkeztetés van a szociális intézménybe, vagy az oktatási intézménybe, és az a kérdés, hogy ki a termelő. És hogyha a termelő nincsen jogilag definiálva, akkor gyakorlatilag idézelben az egy illegális származású élelmiszer alapanyag, mondjuk az a zöldség, vagy tojás, vagy bármi. Most, hogy kistermelők lehetünk mi is, és mi is átmentünk most már üzemből kistermelővé, könnyített módon nem üzemi méretek között tudunk gazdálkodni, például mi most legutóbb most már elkezdtünk kisüzemi módon már tésztát is gyártani a saját tyúkjainkra alapozva, és ez a nemzetközi trendnek megfelelően egy közösségi gazdálkodás hozott létre, és így egyre több ilyen szociális fan közösség tud létrejönni, nem kell drága, sok tízmilliós beruházás hozzá, elég egy, mint egy nagy családi gazdaság mintájára elképzelni, hogy elkezdünk ezzel a közösséggel gazdálkodni, és akkor legálisan tudunk piacon értékesíteni, vagy akár egy áruházba beszállítani. Tehát ez iszonyúan fontos, ennek nagyon-nagyon örülünk, valamint az, hogy sikerült Európai Uniós forrást kilobbizni ehhez, pont a tegnap este, ahogy beszélgetünk, zárult a második pályázati kör, és azt az információt kaptam, hogy ezzel ki is futott az a 2 milliárd forint. Ez a KAP közösségi agrárpolitika stratégiában a szociális farmok, mint a társadalmi vállalkozások működésének a támogatására lehetett 40 millió forint per pályázatot elhozni. És azt kell tudni, hogy 7 évvel ezelőtt létrehoztuk a Magyar Szociális Farm Szövetséget, amit a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Magyarsága gesztorál, ide van bejegyezve. Ennek is én vagyok a kuratóriumnak az operatív elnöke, és mi próbálunk másoknak segíteni. Jelen pillanatban 50 kezdeményezés körül van az országban, akiket mi támogatunk. Közel 20 van, akik már védjegyesek, tehát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejegyeztünk egy szociális farm védjegyet. Ennek az elérése pluszpontot hoz, például a pályázatnál, tehát intenzíven dolgozunk együtt a kormányzati szereplőkkel és a Európai Uniós forrásokat irányító hatósággal, meg az agrárkamarával, tehát minden érintett szereplővel, és azt látjuk, hogy ez egy új szektor születését fogja létrehozni Magyarországon, hogy azok a hátrányos helyzetű csoportok, és itt van, mit tudom én, családok átmeneti otthona, vannak bántalmazott nőkkel lévő szervezetek, vannak szenvedélybetegekkel segítő szervezetek, hajléktalanokat ellátó szervezetek. Tehát akik valamilyen hátrányos helyzetű csoporttal dolgoznak, ők pályázhattak, speciális szükségletű iskola például, hogy tankertet hozzon létre. Nagyon fontos, hogy van egy szociális vagy speciális szükségletű oktatási intézmény, és van egy gazda. Ennek az együttműködési formáira lehetett pályázni, akár a gazdához kimenni, mit tudom én, heti, akár mindennap intenzitással, vagy a gazda megy az intézmény mezőgazdasági telephelyére segíteni, hozni a tudását, és ezek a projektek legkésőbb szerintem évvégén el fognak indulni, 2 év kifutással, és nagyon sokat fogunk abból tanulni, hogy ezeknek a hosszú távú fenntarthatóságát hogyan tudjuk megvalósítani. Fontos cél, hogy megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását segítjük elő, amivel az adott szaktárcával már folynak az egyeztetések, hogy ennek a hosszú távú fenntarthatóságát a szolidaritási keretből, mint megváltozott munkaképességű foglalkoztatás, hogyan lehet hosszú távon garantálni, a nagy nemzetközi trendeknek is megfelelően. Azt gondolom, hogy 2 év múlva, ha majd beszélgetünk, azt fogjuk tudni mondani, hogy néhány tucat szociális farm már rajta van Magyarország térképén, az a fajta hálózat, amit működtetünk, az már egy országos rendszer tud, egy minőségi rendszert biztosítani, működtetni. És ha valaki abban gondolkodik, hogy a családban, a szomszédban van egy speciális szükségletű valaki, akinek van valami problémája, na ő esetleg hol töltse el értelmesen a napjait, akár fizetésért dolgozva, akkor nézzük meg, hogy hol van a legközelebbi szociális farm. A szociális farm arra is jó, hogy lehet, hogy valaki itt elkezd dolgozni egy-két évig, megtanulja, mi az, hogy munka, mert lehet, hogy életében soha nem dolgozott, de már, mit tudom én, elmúlt 30 éves, és kap egy munkatapasztalatot, és kap egy olyan alapot, amivel ő már ki tud menni akár a nyílt munkaerőpiacra, hiszen van egy munka alapú kompetenciája, hogy ő bejár dolgozni, hogyan kell viselkedni munkahelyen, stb. Tehát ennek mindenféle vetülete lehet, és ezzel a jövőképpen én például nagyon intenzíven fogok foglalkozni a közeljövőben. Például tavaly pont ilyenkor írtam egy kézikönyvet, pont a pályázati kiírást elősegítendő, hogy hogyan kell egy szociális farmot létrehozni. Ma pedig volt egy nagyon fontos beszélgetésem a Kisléptik Egyesülettel, akik a REL, a Rövid Ellátási Lánc Expót fogják novemberbe egy országos konferenciát és egy expót készíteni, és ahová ők egy kiskönyvsorozatot egy pályázatból fognak bemutatni, ahol lesz például a rövid ellátási lánc, hogy hol vannak azok a termelői közösségek, piacok, ahol a legrövidebb úton lehet a termelőtől a vásárló asztaláig megtalálni a rövid ellátási láncot, az ilyen kosárközösségek hogyan működnek, és a szociális farmokról is tesz egy külön önálló kiadvány, aminek a közös gondolkodás szerkesztésében, megírásában én aktívan részt fogok venni, éppen azért, hogy minél többen tudjanak és halljanak arról, hogy ez egy olyan ügy, ami mindenki számára jó. Nem utolsó sorban pedig ennek makrogazdasági hatása is van. Tehát az embereket kivezetni a segélyes állapotból, tehát ne a passzív ellátást részesítsük előnybe, mint ahogy a mostani magyar tradíció megvan, hanem mindenképpen ezt egy aktív, akár egy bértámogatási rendszerben mindenképpen egy jóléti társadalmi megoldás irányába tudjuk elmozdítani.
Mi kell ahhoz, hogy valaki egy szociális farmot létrehozzon? Gondolom érdemes elolvasni a könyvet, amit írtál, de azért próbáljuk meg elmondani, hogy mi az, ami fontos, hogy legyen meg.
Szerintem a legfontosabb az eltökéltség, tehát hogy meg legyen egy szép álma. Láttam már olyan szociális farmot például nemrég a Hajdúságban, akik meg is kapták a védjegyet, nem tudok, érdemes rájuk keresni a Fehérbot alapítvány, és én is elkezdtem csodálkozni, hogy hogyan gazdálkodnak, meg hogyan tartanak állatot a vakemberek. És láttam Fehérbottal, meg egy pulikutyával bárányokat terelő juhát. El se tudtam volna képzelni gyógypedagógusként sem, hogy ilyen van. Elmentem megnézni, és működik. Meg halapenyő paprikát termesztenek óriási fóliasátrakban. Nekik fantasztikus a tapintás, meg az ízérzékelésük, hiszen a látások kiesését ezzel kell az érzékszervekkel kompenzálják, és megtalálták azokat a munkaformákat a mezőgazdaságban, ahol értéket tudnak piaci értelemben, bevételt is tudnak termelni, de ugyanúgy nagyon fontos elmondani, hogy láttam értelmi fogyatékosokkal egy tök farmot az Ormánságban, ahol természetesen tök magolajat is ütnek, tehát nagyon sok minden lehet ebben a történetben. A legfontosabb az, hogy valaki álmodjon. De találkoztam egy apukával, akinek egy Down-szindrómás gyereke születése kapcsán, ő elköltözött a fővárosból, otthagyta az IT világot, és most zöldséget termeszt, és egy irodaházba beszállít egy zöldségplacra minden héten, és az ő gyerekének építgeti a jövőjét, és ott egy kis szociális intézményt fog létrehozni a farmon. Valamint láttam egy borászt, akinek ugyanúgy van egy fogyatékos gyereke, és ő azt keresi, hogy a szőlőtermesztés és esetleg a bor értékesítésben egy ilyen 10 fős kis otthonnal hogyan tudna hosszú távon működni, és ő is a gyerekének épít egy jövőképet. De láttam egy Budapest melletti fantasztikus apukát is, akik többek között játszótereket építettek, terveztek eddig, akadálymentest is, és ő örökbefogadott egy autista srácot, és ők hogyan építik Budapest mellett a periférián ezt a fajta jövőképet, de az országban tényleg nagyon sok ilyen kezdeményezés van. A nagyon erős motiváció, amikor valaki szülő és a saját gyerekének akar egy valós jövőt építeni, tehát azt látom külföldön is, hogy ez a kezdeményezéseknek körülbelül a 60%-a. A maradék azok az ilyen elvetemült szakemberek, mint mondjuk mi is vagyunk, hogy szeretnénk kicsit a rendszeren változtatni, van egy elképzelésünk, és mi azt támogatjuk, hogy a helyi szinten szülesse meg az a tulajdonosi szemlélet, amivel lehet hosszú távon tervezni. Én nem hiszek a franchise-ban. Tehát minket nagyon sokan megkeresnek, hogy ezt a módszert egy az egybe ők átvennék, és akkor működtessük, és csináljuk. Én azt gondolom, hogy mindenki, mint ahogy a saját kertjét, mindenki kicsit másképpen műveli, mindenkinek más az ízvilága, az állatokkal való együttműködés tartás is más és más, mi a kecskéket szeretjük, de lehet, hogy valaki tyúkokat szeretne inkább tartani. Tehát legyen meg az az egyéni motivációs, legyen egy kis egyéni tapasztalat a mezőgazdaságban, és majd megkeresni azt a mezőgazdasági partnert, aki a tudást ebbe be tudja hozni, és folyamatosan nyitottnak kell lenni a tanulásra. Mi például az idei évben egy ásásmentes, mélymulcsos kertészetet indítottunk el, az elmúlt két évben elkezdtünk ilyen biominősítési gondolkodás irányába elmenni, és elmentünk tanulni olyan biofarmokra itt Magyarországon, amelyek már jól működnek, és ezt megpróbáljuk itt a mi szintünkön is adaptálni. És ha valaki azt mondta volna nekem 5 évvel ezelőtt, hogy félretesszük az ásót a kertészetbe, akkor mosolyogtam volna erősen, most pedig én próbálom másoknak elmondani a kertészsel együtt, hogy nézd meg, hogy a mi palátáink is hogyan tudnak egy magas mulcsban növekedni. Tehát nyitottnak kell lenni mindig az újnak a befogadására, és megnézni, hogy máshol, ami jól működik, azt nem szégyen adaptálni és megtanulni.
Mekkora terület kell minimálisan mondjuk egy szociális farm elindításához?
Mi azt szoktuk mondani, mint egy nagy családi gazdaság. Tehát ez mindig attól függ, hogy hány embernek a foglalkoztatását tervezünk. Mondjuk egy 10 fős kis otthon, tehát akkor most veszek egy nagy levegőt, és akkor külön választom a két dolgot. Tehát a szociális rész az a ma, ami fenntartható mondjuk egy 10 fős kis otthon, ez egy nagy családi házban, ahol van mondjuk 5 szoba és 2 vannak egy szobában, tehát ez egy ilyen alap koncepcióval, hogy ők ott lakjanak, vagy valahonnan bejárnak egy szomszédos otthonból mondjuk 10-en dolgozni. Mind a kettő jó megoldás, tehát ez a szociális rész, hogy vagy ott laknak, vagy kívülről járnak be dolgozni. És most nézzük meg, hogy 10 ember mit tud dolgozni. Tehát 10 emberke, aki dolgozik mondjuk napi 4-6 órát aktívan, akár két műszakban, akár szombat-vasárnap is kell locsolni és ellátni az állatokat, akkor hirtelen ez a napi aktív órában ez már csak 3 embert fog jelenteni. Tehát 3 ember mit tud csinálni? Hát nem olyan sokat, tehát egy fóliasátrat és egy tyúkudvart fog tudni ellátni. Tehát ez nem kell egy óriási nagy gazdaság, hogyha az ő munkaidejüket is kétosztjuk. De hogyha azt mondjuk, hogy ők csak hétfőtől péntekig dolgoznak intenzíven délelőtt 10 órát, akkor sem kell egy nagyon nagy gazdaság, tehát egy hektártól biztos, hogy nem kell több, mert az már nem belátható. Tehát nem kell óriási nagy mezőgazdasági gépesített üzemekben gondolkodni ebben az esetben. Mindenképpen egy olyan emberléptékű gazdaságba kell gondolkodni, ahol nagyon sok kézi munkaerőre van szükség, és erre a kicsit hagyományos, rusztikus mezőgazdaságra kell beállni, ahol a gépesítés az lehetőleg minimális. Tehát nekünk is van egy kis traktorunk, de nem nincsen kombány például. Tehát ha valaki a árok szélén ül és fogja nézni a nagy mezőgazdasági gépeknek a leföl menetelét és az ugását, az nem egy szociális farm. Lehet, hogy jogilag van mezőgazdaság, meg van hátrányos helyzetű ember, de a hátrányos helyzetű célcsoporti személynek az aktív bevonása nem történik meg. Tehát például külföldön úgy is mondják a szociális farmot, hogy ez egy szolidáris gazdálkodás. Tehát ahol a mezőgazdasági termelő és a speciális szükségletű ember együtt dolgozik és közösen termelnek. Tehát mindenképpen emberléptékű gazdaságba kell gondolkodni. Vannak megkereséseink nagyon érdekes kisebb települési önkormányzatoktól is, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol az önkormányzatra szállt a föld, egy nagyobb kert, egy kis házal, vagy egy termőföld, mert nincsen örökös, és keresnek valami értelmes tevékenységet, hogy mit lehetne oda vinni, és ők is gondolkodnak mondjuk egy kis szociális intézménybe, egy kis napközi otthonba, vagy egy kis idős otthonba, amivel további munkahelyeket teremtenek a településen, és itt jön be az a szempont, hogy például a nagyon gazdag Norvégiában és a skandináv országokban a szociális farm az egy vidékfejlesztési eszköz. Tehát nem is egy szociálpolitikai eszköz, hanem a vidék megtartó erejét próbálják ezzel segíteni, tehát ott is mindenki a városba akar költözni, de a vidéken, hogyha tudunk értelmes munkahelyet és jövőképet biztosítani, akkor az emberek ott fognak maradni, lakni és dolgozni. Tehát ott például vidékfejlesztési minisztériumnak egy külön főosztálya van a szociális farmokra, például voltunk Oszlóban egy tanulmányúton, ahol elmondták azt, hogy a kormány azért fordít forrásokat, hogy a vidék ne néptelenedjen el. És minden iskolának kötelező, hogy egy ilyen farmon legalább minden évben egy hetet eltöltsön. Tehát ők ezt így szervezik. De ha megnézzük a ugyanúgy gazdag Egyesült Királyságot, ahol már több mint 2000 szociális farm van, és most van egy 5 éves nemzeti stratégia, hogy hogyan fejleszteni a szociális farmokat, ott például egy munkaerőpiaci szemlélettel vannak, hogy azok a fiatalok, akik, mit tudom én, 16 évesek, és nem tudják, hogy mi lesz belőlük, hogyha ők mondjuk elérik a 18 éves életkort, és nem akarják, hogy ezek a fiatalok elkalódjanak, hogy őket munkára szoktatni, ahhoz, hogy van felelősséget, hogyha mondjuk a te neved rajta van egy magas ágyáson, és azt neked kell gondozni, vagy a te neved van rajta a tyúkudvaron is. Még hétvégén is be kell menni dolgozni, tehát mindenképpen egy ilyen munkaalapú társadalmi kép kialakításában is használják a szociális farmokat, és ott óriási nagy forrásokat fordítanak például ezekre a farmokra, de ha megnézzük mondjuk Olaszországot, ahol a szociális szövetkezetek nagyon divatosak, ott például ugyanúgy állami részvétellel biztosítják a szociális farmokat, de például nagyon fontos az, hogy a közétkeztetésben, ami óvodai, iskolai, szociális intézmény közétkeztetésben az élelmiszer alapanyagnak több mint a fele helyi termelőtől kell származon, akiknek a jelentős része szociális farm. Tehát egy szociális farm működtetését úgy is lehet támogatni, hogy nem pénzt adunk, hanem biztosítjuk azt, hogy az általuk megtermelt élelmiszert helyben kik azok a szereplők, a közszereplők, akik fel fogják vásárolni, és ezáltal a helyi gazdaságot, a helyi piacot lehet erősíteni.
Upon a time, this tale of you and I grew like a dream in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek. You see the future always worried me, but you
tale of you and I had storylines all gone awry. Those pages filled with stories new, a mystery without a clue. Once upon a dream, you're still someone I know.
A következő kérdésem pont a keresletre irányult, mert gondolom az is nagy logisztika, meg egyáltalán mondjuk egy brandet felépíteni, hogy kik veszik meg, és hogyan lehet eladni ezeket a termékeket.
Azt gondolom, hogy ez egy alapvető kérdés a fenntarthatóság kapcsán, és a piaci szempontoknak a megjelenése az óhatatlanul nagyon fontos, és nem egy elkerülendő dolog. Tehát akkor fogják megvenni a termékeket, hogyha azok jó minőségűek. Nagyon sok szociális farm külföldön is a biominősítést is eléri, ami egy sokkal magasabb áron, magas hozzáadott értékkel értékesíthető. Rólunk mindenki tudja, hogy egy ökogazdaság vagyunk, de például a kecske sajtunk az nagyon fontos, hogy megjelenik országos versenyeken, tehát több aranyat is hoztunk el, együtt versenyzünk piaci termelőkkel, és például a lilaföredi nagy palotaszállóban, és ez nem a reklámnak a helye, hanem mint az étlapon megjelenő minőségi termék vagyunk, tehát be tudunk kerülni egy sok csillagos étterembe, ami mutatja azt, hogy ez egy minőségi termék. És nagyon fontos az, hogy nem mi vagyunk a legolcsóbbak a piacon, de mindig egy magas minőséget tudunk hozni. És ez a például az autista emberekkel való foglalkozásnak az egyik előnye, hogy ők mindig ugyanazt a recept alapján, mindig ugyanazt fogják tudni csinálni, tehát be tudnak egy folyamatot nagyon jól tanulni, vagy egy Down-szindrómás, aki repetitív dolgokban nagyon-nagyon jó. Tehát hogyan tudunk a hátrányból egy előny kovácsolni, hogy minőségi terméket hozunk létre. És nagyon fontos ebben, hogy nem mindig a mennyiség a fontos, hanem a minőség a fontos, hiszen a bevétel az ugyanaz lett. És azt látjuk, hogy a feldolgozott terméknek az értékesítése sokkal fontosabb, hiszen az egyszerű alap primér termékeket kivisszük a piacra, az alacsonyabb áron lehet eladni, tehát mint valaki a szántóföld szélén értékesít. Mi feldolgozzuk, tehát akár ebédfutár szolgálatként, akár catering szereplőként megjelenünk, és kommunikáljuk azt, hogy helyi emberektől a helyi élelmiszert érdemes megvenni. És ami ebben a gondolatban nagyon fontos, hogy a termék nem attól adja el magát, hogy a fogyatékos emberek hozzák létre, vagy részt vesznek a gyártásban, hanem maga a termék legyen minőségi. Az pedig csak egy plusz hozzáadott érték, hogy a vásárló tudja azt esetleg, hogyha mi termékünket választja, akkor hozzájárul ezeknek az embereknek a munkájének a megtartásához. Ezért is hívjuk a szociális farmokat társadalmi vállalkozásoknak. Ebben a szempontban a vállalkozás az ugyanúgy működik, mint más vállalkozás, azzal a különleges szempontból, hogy a vállalkozásnak a bevételét teljes mértékben visszafordítjuk a szociális társadalmi alapcélokra. Ezt Magyarországon elmondani nagyon-nagyon nehéz, hiszen a mi kultúránkban ez nincsen meg. Az senki nem akarja azt elhinni, hogy például mi egy olyan vállalkozás vagyunk, akiknek a könyvelése kint van az ablakba, letölthető az internetről, és lehet látni, hogy például a profitot azt mi most az otthonoknak mondjuk a fűtés korszerűsítésére fordítottuk, és ki az a vállalkozó, az a fura ember, aki megtermeli a profitot, és nem hazaviszi, hanem egy jótékony célra fordítja. Máshol a kultúrában az van benne, hogy azért van esetleg egy támogatási rendszer, akár egy bértámogatási, vagy egy adományozási rendszer, egy mecenatúra ilyen társadalmi vállalkozásoknak, mert ők átlátható módon gazdálkodnak, és visszafordítják a megtermelt pénzügyi eredményeket. Nekünk ezt a kultúrát még el kell valahogy sajátítani, a magunkéval értékként tenni és kezelni, és azt mondani, hogy az is egy támogatandó dolog, hogy hozzásegítjük ezeket a speciális szükségletű embereket ahhoz, hogy ők maguk is részeseivé váljanak aktívan a saját maguk eltartásának, és hogy ezeknek a munkahelyeknek a létrehozását fontos támogatni. Én azt gondolom, hogy ez is egy új kultúra megszületése Magyarországon, és próbálunk erről beszélni, és mi vagyunk az egyik gyakorlati példa, hogy ez működőképes lehet, és azt látjuk, hogy a vásárlóink értékelik. Azok, akik rendszeresen visszajönnek hozzánk, kommunikálják is azt, hogy fontosnak tartják, hogy például a közösségi médiában látják az eredményeket, hogy mi elmondjuk, hogy hogyan haladunk, miket fejlesztünk, és nagyon fontos az, hogy igyekszünk egy gazdasági szempontból is egy fenntartható pályára állni, de például az idei évben a nem növekedés fázisáról is tudunk beszélni, hogy elértük már azt a szintet, hogy 550 fogyatékos embert látunk el, hogy hiába óriási nagy az igény még több ember ellátására, de már nem tudunk több emberre ilyen szinten ránézni, hogy mindenkit személyesen ismerjünk, tehát mi lehet, hogy ezen a szinten meg fogunk maradni, és most egy minőségi növekedés, belső képzéseket indítottunk, ebbe az irányba mozdulunk el, hogy a meglévő tevékenységeket hogyan tudjuk egy magasabb minőségben működtetni, és éppen ezért van az, hogy mi másokat próbálunk segíteni, hogy hozzák létre a saját szervezetüket, a saját intézményüket, és nem mi fogunk növekedni, hanem mások növekedését fogjuk elősegíteni.
Igazából mondjuk el, hogy hol juthatnak hozzá hallgatóink is akár a termékekhez, amit ti állítotok elő, elérhetőségeket mondjunk, és a termékeket is teljesség igénye nélkül.
Ezt köszönöm, ez egy számunkra egy nagyon fontos kérdés. A Baráthegyi Majorság termékeit, ezek az elsődleges termékek is vannak, természetesen kézműves dolgaink is, akár a fazekas műhely, a szövőműhely, vagy az ajándéktár készítő műhely, papír alapú, meg nagyon sok minden, kézműves dolgot is gyártunk a súlyosabb fogban érintettekkel. A sajtok, amik a legismertebb termékeink, a Búzatéren, a tejsoron van egy piacunk, ami nagyon kedves kolléganő értékesíti, és nagyon sokat tud mesélni a tejgyártásról, a sajtról is, hiszen ő is egy évekig bent az üzemben dolgozó sajtmester kollega volt. Ott lehet a sajtokat hétfőn, zárva van a piac, de kettől egészen szombatig meg lehet találni reggel korántól délig az üzletünket, természetesen a lekvárokat is lehet ott megvásárolni. Aktívan részt veszünk azokon a közösségi eseményeken, mint például a termelői vásár Miskolcon, meg ahol a Miskolcon hívnak minket, különböző vásárokra megjelenünk. Van egy saját üzletünk a Baráthegyi Majorságban, tehát ide bármikor ki lehet jönni munkaidőben, vagy szombat délelőtt is lehet itt vásárolni. Telefonon is akár lehet rendelni, a Facebook oldalunk a szimbiózis.net honlap és a Szimbiózis Alapítvány honlapja, valamint a Baráthegyi Majorságnak van Facebook oldala, a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságoként kell rákeresni, vagy a baráthegy.com-on. Itt a turisztikai szolgáltatásokat is meg lehet találni, hiszen van egy panziónk, meg nyári tábor, meg céges csapatépítés, meg nagyon sok minden. Lehet velünk együtt közösen is végezni, valamint tervezünk a jövő év elejétől egy kis helyi piacot itt Diósgyőrben a Baráthegy bejáratánál indítani. Ennek az épülete már áll, most ennek a koncepcióját dolgozzuk ki, úgyhogy szeretnénk ide csalogatni úgy az embereket, hogy akár egy baráthegyi sétával egybekötve lehessen a termékeket megvásárolni, és akár a kertben egy teszed akcióval mindenki a saját kosarát telerakhatja kis primos zöldségekkel.
Laci, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer gratulálok a Jó Ember díjhoz.
Köszönöm szépen!
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.